Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke egyetért azzal, hogy felül kellene vizsgálni a nemzeti alaptantervet. Ennek szándékáról az oktatást is felügyelő belügyminiszter Pintér Sándor beszélt parlamenti bizottsági meghallgatása során. A tárcavezető említést tett arról is, hogy felállítanának a miniszterelnök vezetésével egy nevelési kormánybizottságot is. A kormányzati elképzelések kapcsán Tatár Tímea kérdezte Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét.
Nemzeti Alaptanterv 2020-ba került bevezetésre, az új, a 2012-es tán. Most az idei tanév az, amikor a rendszerem végigért az új nemzeti alaptanterv, tehát már a 4. osztályban, 8. és a 12. évfolyamon is e szerint tanítunk, és 2024-ben már az új ehhez kapcsolódó tananyag alapján lesz az érettségi vizsga is. Tehát lezárul egy ciklus, ilyenkor azt gondolom, hogy célszerű valóban megnézni azt, hogy mi az, ami ebből bevált, mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban, és felülvizsgálni, hogy ez jól alakultak-e a dolgok, vagy nem. Nyilvánvaló, én is tudom azt, hogy több kritika érte, elsősorban a humán tantárgyak okán, leginkább a magyar nyelv és irodalommal kapcsolatban, és leginkább azért, mert túl zsúfoltnak érezték a kollégák, túlságosan sok megkötöttséget éreztek ebben. Gondolom, hogy tényleg célszerű megnézni azt, hogy mik a tapasztalatok, hogyan vált ez be. Egyébként azt hiszem, hogy 5 év az, amikor kötelezettség is van a Nemzeti Alaptanterv felülvizsgálatára.
Ebben a folyamatban mennyire lehet segítség ez a bizonyos nevelési kormánybizottság?
Nem tudom, hogy kikből fog állni. Nyilván, hogyha nagyobb figyelem szentelődik egy területnek, az mindig jó. Ha a miniszterelnök úr úgy gondolja, hogy ezt ő fogja vezetni, akkor én azt gondolom, hogy talán valóban ez egy fontos dolognak gondolja ő maga is, és nagyobb hangsúly fog ráterelődni.
A bizottsági meghallgatáson természetesen szóba került a pedagógusok béremelése. Önnek milyen információi vannak? Ugye olvasni arról, hogy jönnek az EU pénzek, nem is kevés, de egyelőre így a hírek szintjén továbbra is csak egy 10%-os béremelésről lehet tudni.
Egyelőre, amit bizonyos értelemben konkrétabban tudunk, az valóban ez a 10%, ami konkrétan egy picit másképpen valósul meg a jelenlegi jogi szabályozás miatt, mint a korábbi időszakban, hiszen ha korábban azt mondták, hogy 10% a béremelés, akkor ez mindenkit egyformán érintett. Jelen pillanatban azok a szeptemberben kiadott tájékoztató levelek azt ígérik, hogy januártól a gyakornokoknak a bére, illetve a pedagógus egyben sorolt munkavállalóknak, akik viszonylag kevesebb ideig vannak még a pályán, ő nekik a bére 10%-kal biztosan fog emelkedni, a többiek ehhez képest 8-5%-os béremelés garantálásáról kaptak hírt. Gondolom ezt feltétlenül ki kell egészíteni összességében azzal a 10%-os bérkerettel, ami valószínűleg rendelkezésre fog állni, és ugye lehetőség van a differenciálásra, bár ez azért nem az a nagyságú pénzösszeg, amiből azt gondolom, hogy differenciálni lehetne. Nyilván azt szeretnénk mi is, hogyha sokkal intenzívebben megindulna az a fajta felzárkózás a diplomás átlagbérekhez, amiről az EFO Plus program is szól, amiben az Európai Uniós pénzek is benne vannak. Amennyiben ez a megállapodás valóban egy ilyen biztatóbb fázisba kerül, akkor talán lehetőség lesz arra, hogy januártól akár lényegesen nagyobb mértékben is megkezdődjön. Egyszer már 2023-ban meg kellett volna kezdődni ennek a felzárkózási folyamatnak. Amennyiben ez kiderül, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon gyors intézkedésre lesz szükség mind a tankerületeknél, mind pedig az intézményekben, hogyha meg akarunk felelni egyrészt annak, hogy mindenki kapjon lehetőség szerint egy nagyobb részt ebből a béremelésből, de valamennyire azért a differenciálásnak is azon pontok alapján, amelyek egyelőre lehetőséget adnak az intézményeknek, tudjon dönteni a januári bérekről.
Itt most a megállapodáson az uniós megállapodást értette?
Igen, úgy olvastam én is, hogy egy picit bizakodóbbak lehetünk, mint a korábbi időszakban, és hogyha ezek a források rendelkezésre állnak, akkor akár, ha nem is januártól, de visszamenőleg januártól talán egy komolyabb béremelésre is lehet számítani 2024-ben.
A bizottsági meghallgatáson az is elhangzott egyébként, hogy az iskoligazgatóknak is, a tanároknak is vizsgázniuk kell majd az új köznevelési törvényből, illetve hogy felül kell vizsgálni a tanárok teljesítményértékelését. Erről mit gondol?
Nyilvánvaló, hogy elsősorban az intézményvezetőknek a legfontosabb jogszabályokat és legfontosabb jogszabályok legfontosabb pontjait az célszerű tudni, azt pedig, hogy hol kell megkeresni, hogyan lehet utána nézni, azt pedig nyilvánvalóan tudja is valószínűleg mindenki. Egy ilyenfajta vizsgát, nem tudom pontosan ez milyen mélységű lenne, pontosan hogyan bonyolódna le, azt azért alaposan végig kell gondolni, hiszen hogyha akarunk egy jogszabályt pontosan megnézni, vagy érvényesíteni, akkor általában azért ott vannak a segédeszközök, itt ott a Nemzeti Jogszabálytár, ahol meg lehet nézni pontosan a jogszabályoknak a tartalmát, de az, hogy elvileg miről szólnak, és mik a legfontosabb részek, azt nyilvánvalóan jó lenne, hogyha mindenki tudná. Igazából a teljesítmény értékelési rendszerről még nincs elfogadott jogszabály, lehet, hogy miniszter úr arra gondolt, hogy volt egyfajta pilot program rész, voltak egyeztetések a teljesítmény értékelésről. Ha erre gondolt, akkor nyilvánvalóan vannak valamiféle tapasztalatok, ami alapján azt a korábban már valamelyik iskolák által elvégzett teljesítmény értékelési rendszert felül kell vizsgálni, de konkrétan még az, amit ígértek, hogy ebben az évben próba szerint ki lehet próbálni, és a következő évben kötelező lesz, erről való jogszabály még nem jelent meg. Úgyhogy ha arra gondolt, hogy a teljesítményértékelési rendszert egyébként be kell vezetni, akkor az most jobban érteném, a felülvizsgát azt most kevésbé értem.
Az is elhangzott, hogy mivel mindenhol egyformának kell lennie a rendszerirányító képességének, ezért Pintér Sándor indokoltnak tartja a tankerületi intézményrendszer felülvizsgálatát.
Azt gondolom, az mindannyiunk érdeke, hogy bizonyos kérdésekben a tankerületek egységesen döntsenek. Az, hogy mindenhol ugyanolyan emberek legyenek, ez azt gondolom, hogy elképzelhetetlen, de legalábbis a döntések egységesítése az én szerintem is fontos lenne, hanem is mindenben, hiszen az intézményekben sem kell mindenben pontosan ugyanúgy viselkedni, de a legfontosabb, főként egyébként a jogszabályok által elírtakat, azt egységesen kell kezelni, azt gondolom.
Romlottak a PISA-mérés nemzetközi átlag eredményei matematikából, csak nem 16 ponttal zuhant a diákok teljesítménye a legutóbbi méréshez képest. Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke a magyar eredmények kapcsán pozitívan nyilatkozott, szerinte azok az OECD átlagot követik. Imre Júlia készített interjút Brassói Sándorral, az oktatási hivatal elnökével.
81 ország közel 700 ezer diákja vett részt ebben a mérésben, és ez teljesen digitális alapon került megvalósításra. Hát lehetett sejteni, hogy itt azért az eredmények akár drasztikusan is romlani fognak nemzetközi viszonylatba, és azt kell, hogy mondjam, hogy az itt erős visszaesés történt egyes területeken sajnálatos módon. Így az OECD államok, tehát a legfejlettebb országok átlag eredménye, például a matematikából és szövegértésből is jelentősen romlott, ezt az OECD is így fogalmazta meg, a 2018-as méréshez képest, hiszen a matematikánál az OECD átlag 2018-ban 496 pont volt az átlagpont, most 480 pontra, tehát 16 ponttal esett le, ilyenre soha eddig nem volt példa. Szövegértés is gyakorlatilag 11 pontot zuhant nemzetközi viszonylatban, a természettudományban ott mindösszesen 2 pont csökkenés volt, ez nem tekinthető szignifikánsnak. És ugye ez a csökkenés, most ugye konkrétan megnézzük egyes országokat, akkor ugye azt látjuk, hogy hát bizony a fejlett államok, nyugat-európai országok körében is nagyon komoly visszaesés mutatkozott. Például Izland esetében egy közel 495 pontos matematika eredményről 460 pont alá mentek le, de például a szövegértésben Izland gyakorlatilag 440 pont alá süllyedt, de azt kell, hogy mondjam, hogy a hollandok, a lengyelek, portugálok is jelentősen csökkentek, és ugye az annak idején az éltanuló Finnország teljesítménye is nagyon komoly romláson ment keresztül, hiszen ott is egy 10-15 pontos csökkenés volt mind a két területen. Most ehhez képest Magyarország eredménye gyakorlatilag nem változott szignifikánsan, ami azt jelenti, hogy Magyarország eredménye az OECD átlagnak megfelelőnek tekinthető, bár szövegértésben 3 pontos csökkenés volt, természettudományból egy kicsit javult a magyar tanulók eredménye, 5 pontos javulást tudunk 2018 óta megnézni, és 2015-től képes folyamatosan javult a magyar tanulók eredménye. Matematikánál látunk egy 481 pontról 473 pontosra való csökkenést, de összességében mind a három területen a magyar eredmények azok a az OECD átlagnak felelnek meg statisztikailag, de ha konkrét pontszámot nézem, akkor mondhatom azt, hogy a matematikából az OECD átlag 472 pont volt, a magyarországi 473. Ha a szövegértést nézem, az OECD átlaga 476, a magyar eredmény 473, tehát gyakorlatilag szinte ugyanannyi, és természettudományból pedig, mint mondtam, ott is magasabb egy kicsivel az OECD átlag, tehát azt jelenti, hogy Magyarország olyan országokkal teljesített együtt végső soron matematikából, mint Németország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, és szövegértésből is hasonlóakkal, tehát például Ausztriával, Németországgal, Franciaországgal hasonló eredményt értek el a magyar tanulók. Igaz, hogy az OECD átlag csökkent, és nagyon sok nyugat-európai ország eredménye csökkent, de azt kell, hogy mondjam, hogy végső soron a magyar eredmények jelen állapotukban 2022-es mérés alapján nagyon korrekten bemutatták azt, hogy a magyar kormányzat azért meg az iskolák világa nagyon sok erőfeszítést tett a COVID-járvány alatt azért, hogy a gyerekek a digitális munkarendben otthon is hozzájussanak a tudáshoz, tanulhassanak, és azzal, hogy azért a kormányzat mind a nemzeti köznevelés portál fejlesztését támogatta, az oktatási hivatal, ez a digitális tananyagtára a járvány alatt minden tanuló számára online rendelkezésre állt, minden pedagógus használhatta a digitális tanórákon, ez egy óriási segítség volt, és ugye nyilván az, hogy a tanárok pedig legtöbb helyen mindent elkövettek azért, hogy a gyerekeket tudják segíteni. Ez azt mutatta, hogy végülis Magyarországon a magyar tanulók eredménye nem csökkent, sőt, van, ahol egy picit mozgott fölfele, mint mondtam az előbb.
Ugyanakkor a magyar oktatási rendszer továbbra is sok kritika éri, és nem kis részben éppen a rossz PISA eredmények miatt. Önnek mi a véleménye erről?
Ugye a magyar oktatási rendszert sokan bírálják azért, hogy az legalsóbb képességszinten levő tanulók aránya az magasabb, mint az OECD-nél, tehát hogy sok tanuló az nem tud megfelelőképpen szövegértési kompetenciák birtokában szöveget olvasni. Sokszor hangoztatják, hogy mennyire sok a funkciós analfabéta a tanulók között. Hát kérem szépen, az OECD-nél ez az arány magasabb, az OECD átlagánál, mert azt jelenti, hogy nagyon sok fejlett nyugat-európai államban egyes-kettes képességszinten több tanuló van, mint Magyarországon. Tehát ez azt mutatja, hogy Magyarországon az a bizonyosítva oktatási rendszer felzárkóztató funkciója ezek szerint kedvezően alakult. Ahogy az is pozitív, hogy a tanulóknak az úgynevezett szocioökonomiai háttere, státusa, amit az OECD fontos szempontként mindig vizsgál, mint családi háttér és annak hatása az eredményekre, gyakorlatilag megegyezik Magyarország esetében az OECD átlaggal, ami azt kell, hogy egy minimális pozitív változás megint csak az előző évekhez képest.
Ugye itt elsősorban átlag eredményekről beszélt, de hogy a magyar diákok teljesítmények között mekkorák a különbségek, tehát mit mutatnak ezek a szocioökonomiai szempontok?
Hát nyilván mutatnak nálunk is szóródás, mint minden országban, hisz a gyerekek eltérő családi és szociokulturális háttérből érkeznek az iskolába, és az iskolák is eltérő összetétellel, pedagógusi kompetenciakészlettel, fejlesztő hatással bírnak. Ezeket a magyar kompetenciamérés is nagyon szépen kimutatja, hogy akár azonos település, levő, azonos környezetben levő két iskola között is, például a gyerekek fejlesztő hatásával akár jelentős különbség van. Itt ugyanezt látjuk, tehát a magyar ország esetében az oktatási rendszerünk az nagyjából úgy néz ki, hogy a családi háttér például a matematikai eredmények közti különbségnek a 25%-át magyarázza, az OECD-nél 15-öt, tehát nálunk erős a családi háttér hatása, erősebb, mint az OECD-nél például, tehát ez továbbra is nyilván megvan. De hát ebben igazából nincs újdonság, semmi. Az, hogy ez valamelyest esetleg csökken, az mindenképpen kedvező lehet, de ez nyilván a középfokú beiskolázás sajátosságaiból fakad.
Minden második fiatal rossznak ítéli meg a közérzetét, többségük egzisztenciális problémákkal küzd. Ez derül ki az OTP Fáy András Alapítvány ifjúság kutatásából. A reprezentatív mérés részleteiről Imre Júlia kérdezte Csejte Ildikót, az alapítvány ügyvezetőjét.
Az OTP Fáj Alapítvány a fiatalok jövő tudatosságának a fejlesztésével foglalkozik, tehát azért számunkra nagyon fontos az, hogy megismerjük a fiataloknak a gondolkodását, attitűdjét, motivációit. Ezért indítottuk el ezt a kutatást az idei évben, tehát egy teljesen friss kutatásról van szó, ősszel születtek meg az eredmények. Magának a módszertannak a lényege az az, hogy egy kvalitatív felmérést követően, amelyik 8 fókuszcsoportból állt, egy kvantitatív rész következett. A kvantitatív rész az egy 800 fős mintaelemszámú kutatás volt, kérdőíves megkérdezés. A a 16-24 éves korosztály körében, ami egy nagyon nagy mintának számít, és ez egy reprezentatív kutatás is volt. Azért mondom, hogy nagy mintának számít, mert egy ezres országos reprezentatív mintájú kutatás is már jó kiindulás szokott lenni, ez pedig egy jóval szűkebb célcsoportot célzott, tehát a 16-24 éveseket.
Ugye a kutatásban rákérdeztek a fiatalok jelenlegi közérzetére, hogy milyen aggodalmaik, szorongásaik vannak. Mit mutatnak az eredmények?
A kutatás több részből állt. Egyrészt valóban megkérdeztük a jelenlegi helyzetüket, megkérdeztük a jelenlegi állapotukat, percepcióikat, közérzetüket. Másrészt, ami ennek a kutatásnak egy nagyon fontos és nagyon hangsúlyos eleme volt, az az, hogy az oktatással és a munkahelyekkel kapcsolatos percepció is vizsgáltuk. Tehát vizsgáltuk azt is, hogy jelenleg hogy ítélik meg a helyzetüket a munkaerőpiac tekintetében, illetve az oktatásról mi a véleményük, valamint azt is kérdeztük, ugye a jövő tudatosság jegyében, hogy 10 év múlva hogyan képzelik el saját magukat. A jelenlegi helyzetükre vonatkozóan kérdeztük az ő általános közérzetüket. Hát az általános közérzetük arról az mondható el, ami nem feltétlenül egy örömteli eredmény, hogy minden második fiatal arról számolt be, hogy nem jó, vagy inkább nem jó a közérzete.
És itt arra is rákérdeztek, hogy miért érzik ezt így?
Igen, a nemzetközi trendeket figyelembe véve nagyon érdekelt bennünket, hogy a globális fejlemények, tehát itt most a járványokra gondolok, háború, klímaváltozás, ez mennyire befolyásolja az ő általános összhangulatukat. Az eredmények azt hozták, hogy a magyar fiatalok elsősorban a saját egzisztenciális problémáikkal vannak elfogva, tehát lakásbérlet, ha egyetem mellett dolgoznak, akkor a saját maguknak az eltartás, ugye 50%-a az egyetemistáknak dolgozik tanulás mellett, tehát ezek voltak azok a kulcs szempontok, amelyek befolyásolják az ő általános közhangulatukat, de ugye itt azért nem lehet amellett elmenni, hogy a háttérben ezek a nagy globális változások, ezek természetesen alapvetően meghatározzák szintén az ember közhangulatát, akkor is, hogyha nem feltétlenül foglalkoznak ezekkel. Az elhangzott, hogy olyan komoly problémák vannak a világban, hogy nem is nagyon szeretnek ezzel foglalkozni, próbálják elvonni a saját figyelmüket erről.
A jövőbeli terveiket nézve már pozitívabbak a fiatalok?
Részben pozitívabbak, tehát például a tekintetben, hogy milyen munkahelyük lesz 10 év múlva, azt gondolják, hogy lesz megfelelő munkahelyük, azt is gondolják nagy részben, 70%, hogy el fogják érni azt a jövedelemszintet, amit szeretnének. Tehát ilyen tekintetben igen, vannak pozitív várakozások, ami hát valószínűleg nem sokakat lett meg, de azért mégis egy nem túl örömteli hozzáállás az az, hogy nagyon sokan képzelik el magukat külföldön. Azok közül, akik azt mondták, hogy teljesen biztosan Magyarországon fognak dolgozni, az lényegében egy 6% volt, és összességében 57% a fiataloknak mondta azt, hogy teljesen biztosan vagy nagy valószínűséggel külföldön képzeli az életét a későbbiekben, illetve külföldön is fog dolgozni. Nagyon fontos ezeknél a kutatásoknál látni azt, hogy ezek nem a valóságot jelzik, ezek általános hangulatot, elképzelést, várakozásokat jeleznek. Tehát, hogy valóban azt hányan távoznak külföldre, az ezért egyáltalán nem valószínűsíthető, hogy ilyen magas arányban fog ez megtörténni. Egyébként ezeket az információkat az is például alátámasztja, vagy az is sok esetben látszik, hogy a fiataloknak nagyon nagy része, 45%-a körülbelül az, aki például felsőoktatásban szeretne részt venni, azok közül, akik még nem vesznek részt, mert gimnazistákat kérdeztünk, és ez a 45% ez azért nem felel meg a valóságnak, mert Magyarországon nincsenek ilyen nagy arányban, magas arányban ebben a korosztályban azok, akik felsőfokú diplomával rendelkeznek. Tehát nagyon fontos, hogy ezeknél a kutatásoknál látni kell, hogy ezek nem statisztikai adatok, hanem elképzelések, percepciók, várakozások.
És hogy ha már a felsőoktatást említette, ugye a kutatás egy fontos részét képezte, hogy megkérdezték a fiatalokat az oktatásról és annak szerepéről is. Ezzel kapcsolatban mik az eredmények?
Az eredmények egyébként meglepően jók a magyar közoktatásra vonatkozóan, és ahogy haladunk felfele általános iskolától egyetem fele, egyre jobbak. 57% mondta azt, hogy elégedett az általános iskolájával, vagy az általános iskolában tanultakkal, vagy az általános iskolának a színvonalával összességében, de már 80% mondta azt, hogy a felső oktatással elégedett. Ez egy magas szám, itt értelemszerűen azokat kérdeztük, akik vagy jelenleg felsőoktatási intézménybe járnak, vagy végeztek egyetemet, vagy főiskolát, vagy bármilyen felsőoktatási intézményt. Tehát ez a 80% szerintem elég magas, amellett, hogy természetesen kritikákat is megfogalmaztak. Megfogalmazták például azt, hogy nagyon sok olyan kompetenciát nem tanítanak az iskolában, amire szükségük lenne a későbbiekben. Tehát ilyennek elsősorban ugye ezek a soft kompetenciák is, amelyeket mondunk, vagy gyakorlati tudást nem kapnak, illetve megfogalmazódott az is, hogy nem feltétlenül az oktatás az, ami őket a munkaerőpiacra felkészíti. De összességében nem mondható azt, hogy szélsőségesen elégedetlenek lennének a fiatalok a magyar közoktatással.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!